regarder.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdes szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mint fogalmaz. A betegek 33. világnapját a 2025-ös szent évben tartjuk, amikor arra hív bennünket az egyház, hogy a remény zarándokaivá váljunk. Isten igéje kísér ezen az úton, és Szent Pál szavai által bátorít bennünket. A remény nem csal meg. Sőt, a próbatétel idején megerősít bennünket. Vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel, különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. A betegek világnapján február 11-én kedden 17 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a betegekért és az őket gyógyítókért, gondozókért az Egri fájdalmas anya Servita templomban. A szentmise főcelebránsa Ternyák Csaba érsek atya lesz. A szentmisében azon beteg és idős testvéreknek, akik szentgyónással felkészültek, lehetőségük lesz a betegek szentségének fölvételére is. A Szent Misét a Szent István Rádió közvetíti. A Magyar Országgyűlés a parlamenti diplomácia eszközeivel politikai és hivatali szinten egyaránt támogatta, és a jövőben is támogatni fogja az EU bővítési folyamatában résztvevő déli és keleti szomszédjait, mondta az országgyűlés elnöke Budapesten. Kövér László az Európai Unió parlamenti hivatalvezetőinek és főtitkárainak találkozóján kiemelte. Magyarország a bővítés politikát az EU stratégiailag egyik legfontosabb politikájának tartja, és a magyar elnökség célkitűzése az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon. A Nyugat-Balkánt már több mint 20 éve Európai Uniós tagsággal kecsegtető, 2,5 éve befagyott folyamatot sikerült újraindítani, kiemelten Albániával, Montenegróval és Szerbiával, mutatott rá. Kövér László a Magyar Uniós elnökség eredményei közül kiemelte a budapesti nyilatkozat elfogadását, amely az Európai Unió versenyképességének erősítéséről szól, és történelmi léptékű eredményként értékelte Románia és Bulgária teljes jogú schengeni tagságát 2025. január 1-től, amely egy több mint 10 éves folyamat lezárása. A világ megváltozott, a patrióták mindenhol egyre erősebbek. Washingtont az amerikai patrióták már elfoglalták, a következő döntő csata Brüsszelben lesz, írta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán. Menczer Tamás bejegyzésében úgy fogalmazott, Donald Trumpnak és a Trump-tornádónak köszönhetően kiderült az igazság. Soros György és a balliberális oldal behálózta az egész világot. Sok ezer újságírót, médiumot és szervezetet fizettek világszerte. A céljaik világosak. Háborút akarnak, mert azon keresnek. Nyílt társadalmat akarnak, vagyis bevándorlást. És ránk akarják erőltetni a genderőrületet, tette hozzá. A kommunikációs igazgató értékelése szerint most mindenki a brüsszeli csatára készül. Soros György és Manfred Weber dirigál az egyik oldalon, Orbán Viktor és a Patrióta szövetségesei vannak a másikon, fogalmazott. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati megyékben felhős idő várható, legfeljebb a határvidék közelében lehet szitálás, hószállingózás, másutt derült lesz az ég, a légmozgás gyenge marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire mínusz 10 és mínusz 4 fok között valószínű. A fagyzugokban mínusz 10 fok alatti, még a felhős dunántúli részeken 0 fok körüli értékek is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 4 és 8 fok között alakul. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Bakos Tamás atya várja hívásaikat.
Dicsérvessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok, kedves hallgatóknak! Mai estét egy történettel szeretném kezdeni. Talán ismerős lehet mindenkinek Placid atya neve, az ő visszaemlékezése 10 év a gulágon. A Szovjetunióban nem volt karácsony, csak január 1-én Jolka, vagyis fenyőfa és gyedmoró, szó szerint fagybácsi, azaz télapú ünnepe. Mi összebeszéltünk az egyik lágerben, hogy karácsony estet tartunk, akármi történik is, noha december 24 is munkanap volt. Jóban voltam a főnökömmel, akinek volt egy 4 esztendős beteg kislánya. Megkértem, hogy csináljak neki Jolkát. Az erdőből hozattam fogolytársaimmal egy pici fenyőt, papírdíszeket akasztottam rá, ez lett a mi karácsonyfánk is szent este. Mind a 30 magyar bedolgozott ebbe a karácsonyba. Hoztak egy darabot kenyéradagjukból. Az ukránoktól kértem még ereszt fokhagymát, bedörzsöltem vele a kenyérhéját, ez lett a kolbász. A kenyér beléből kockákat gyártottam. Rászóltam a nyakamban hordott havi 10 dek a kristálycukor normámból, ez lett a sütemény. Két fogolytársam szolgálatban volt az áramfejlesztőn, ők azzal járultak hozzá az ünnepi estéhez, hogy rövid zárlatot csináltak, mire az őrtoronyban kilőtték a színes rakétákat, csillagszóró helyett tűzi játék lett. Mindenki arra figyelt, és a kutya sem törődött velünk. Imádkoztunk, énekeltünk, gondoltunk az otthoniakra, próbáltuk elfelejteni nyomorúságunkat. Hirtelen nyílt az ajtó, és bejött egy ott raboskodó sztálindíjas költő, Iván Fagyejevics Szolojov. Ránk nézett, aztán kiment. Azt hittük, megy egyenesen a parancsnokságra jelenteni az összeesküvést, hiszen 20-30 magyar együtt van éjszaka, ez csak összeesküvés lehet, ami a legnagyobb bűn volt akkoriban. Másnap találkoztam vele, és meghatottam, mondtam. Tudod, engem ateistának neveltek, de hogy ti ilyen körülmények között a hitetek alapján tudtok mosolyogni, ennél nagyobb Istenért nem kell nekem. Földbe gyökerezett a lábam, Isten újabb csodájától, hogy az öröm is lehet Istenérv. És talán ebben a történetben nem is csak az öröm érdekes, legalábbis ma este nem csak az öröm érdekes számunkra, hanem az, ahogy ezekben a táborokban ezek a foglyok ott valahogy mégiscsak kitartottak. Kitartottak egy kilátástalannak helyzetben, reméltek a reménytelenség ellenére is. Legutóbb, mikor itt voltam, Ferenc pápa írásával foglalkoztunk, a remény nem csal meg, hiszen ezzel hirdette meg ezt a 2025-ös szentévet. Akkor nem egyszerűen a remény kérdésével foglalkoztunk, hanem azzal kapcsolatban, vagy mondjuk így, hogy az empátia, mint emberi tulajdonság képesség oldaláról közelítettük meg a remény kérdését. Lehet, hogy ezzel a mai adással kellett volna akkor kezdeni sorrendben, de ma azzal szeretnék foglalkozni, hogy tulajdonképpen mi is az a remény, amiről hát a Szent Év kapcsán, vagy a Szent Évvel kapcsolatban annyit beszéltünk, vagy még beszélni is fogunk. Szóval, hogy mint minden isteni vagy teológiai erénnyel kapcsolatban, hit, remény, szeretet kapcsán, itt is elmondhatjuk, hogy megközelíthetjük a kérdést nagyon hétköznapi, nagyon profán oldalról, és hát természetesen a teológia oldaláról is. És hát kezdjük talán a hétköznapi profán meghatározásról, hogy mi is az a remény. Hogyha felütjük a magyar nyelv értelmező szótárat, akkor ezeket a meghatározásokat találjuk ott egymás után. Először azt írja, a remény az a lelki tevékenység, vagy valakinek az a várakozó állapota, amelyben bizalom, több-kevesebb bizonyosságú hit nyilvánul meg az iránt, aminek a megvalósulását szeretné. Aztán azt írja, biztató kilátás, valami jó esemény bekövetkezésével kecsegtető lehetőség. És hát átvitt értelemben is meghatározza, azt mondja, rendszerint olyan személy vagy jelkép, aki, amely a jövőbe vetett bizalomnak, a hitnek a biztosíték, a támasza. Így határozza meg a magyar nyelv értelmező kézi szótára, de hát hogyha csak a keresőnkbe beütjük a remény szót, akkor is nagyon sokféle meghatározás vagy körülírás található róla. Ezt írja, a remény egy sokoldalú emberi érzelem. Tipikusan pozitív érzelemként kerül megemlítésre, mivel gyakran szorongató, bizonytalan helyzetekben bukkan fel. A reménynek, mint jelenségnek, mint kognitív, mind érzelmi aspektusa is vannak. És mint a legtöbb érzelem, a remény sem akaratlagosan bukkan fel. Ugyanakkor maga a reménykedés lehet egy állapot, amelyet képesek vagyunk tudatosan fenntartani. Aki nem reménykedik, arra azt szoktuk mondani, hogy feladta. A remény számos változó tárgyra irányulhat, akár csak annyi, hogy ilyen egyszerű dolgokra gondolunk, hogy reggel azt reméljük, hogy jó napunk lesz, hogy reggel elköszönünk a szeretteinktől, és majd délután este újra találkozunk. Nemrég most vagyunk túl a vizsgai időszakon, reméljük, hogy jól sikerülnek a vizsgáink. Sok mindent remélünk az élet különböző területeiben, helyzeteiben, az életünk különböző eseményeiben. Remélhetjük azt, hogy Isteni segítsége, hogy felgyógyulunk akár egy súlyos betegségből. És hát a reményt sokan egy ilyen pozitív érzelemként definiálják, ami egy még be nem következett esemény kapcsán ugye jelenik meg az emberben. Ahogy mondtam, ilyen egyszerű dolgokból is, hogy remélhetjük, hogy találkozunk egy kedves ismerőssel, ebédidőben remélhetjük, hogy a házunkat ugye nem pusztítja semmilyen természeti katasztrófa. És hát a remény átélésének folyamat egy magába foglalja ugye a várakozást. És erről is volt szó legutóbbi alkalommal, hogy a reményhez milyen szorosan hozzá kapcsolódik a türelem, mint ugye a várakozás elválaszthatatlan része. Erről Ferenc pápa is ír, a remény nem csal meg írásában, ugye erről legutóbb már volt szó. Aztán pszichológiai szempontból is meg lehet ezt a kérdést közelíteni. Pszichológiai szempontból a reményt, mint életünk egy meghatározó jelenségét elsődlegesen a pozitív pszichológia tudománya tartja számon, vagy foglalkozik vele, melynek központi elemét képezi a preventív, megelőző szemlélet és a már meglévő belső erőforrásainknak a kiaknázása is. Ezen vonatkozásban a remény egy ilyen jövőorientált hozzáállás, amely az életminőség fenntartására irányú célzott viselkedés egyik fő mozgatórugója. És a reménytartalmi összetevői közé sorolható ugye ezek alapján ugye ez a jövőre irányultság, a pozitív érzelmi töltet és beállítódás, és hát ez az alkalmazkodó képesség, vagy alkalmazkodó megküzdés. Reménység alapvető motiváló erővel hat az ember életébe, segít újra definiálni akár az életünk jelentőségét, az értelmét is egy-egy nehéz helyzetben, vagyis ez egyik ilyen mozgató rugója a mindennapoknak, ami visz előre, ami egy nehéz helyzetben is képes új lendületet adni az embernek. Szóval hogy ezek a, hát mondjuk így, hogy a profán vagy a hétköznapi megközelítése, és hát hogyha mindezek után akár vagy a katolikus lexikont is kinyitjuk, és ott is keresünk definíciót vagy meghatározást, a következőt találjuk. Ugye remény azt írja, hogy általános értelemben az akarat válasz egy olyan az értelem által meglátott jóra, amelynek elérésére, aminek az elérése nem csak tőlünk függ. Szeretnénk birtokba venni, és bízunk abban, hogy a szükséges segítséggel a vágyott célt el is fogjuk érni. De ami fontosabb talán mai adásban, és egy teológiai értelemben, hogy mit mondunk az erényről, teológiai értelemben erény, mely készségi vagy készségessé teszi az akaratunkat arra, hogy megtegyünk mindent, ami az üdvösségünkhöz szükséges. Bizalommal várjuk Isten segítségét, mellyel eljuttat természet fölötti végső célunkhoz, vagyis önmagához. A sajátos tárgya miatt az erény, vagy az isteni erények egyike, ugye a remény, és szorosan összefügg a hittel és a szeretettel. Beszélhetünk ugye ennek a hiányáról is, ugye ami reménytelenség, ennek végső formája kétségbeesés, de lehet ilyen túlzás is ezzel kapcsolatban, ami vakmerő bizakodást jelent. Tehát a remény jelentheti azt a jót is, amelyre az akarat aktusa és erénye irányul, és az üdv történetben, isteni ígéretekben és meghívásokban ismerhető meg. Ez lenne tehát nagyjából, vagy nagy vonalakban, vagy így röviden az erény, vagy a remény fogalmának, a remény erényének a meghatározása, akár hétköznapi profán értelemben, és teológiai szempontból is, és ezzel fogunk a mai alkalommal kicsit többet foglalkozni egy rövid szünet után. Tehát ma este a reménnyel, mint teológiai erénnyel foglalkozunk. Ugye itt a Ferenc pápa által meghirdetett szent év, meg a remény nem csal megkezdetű bulla alapján. És hát nem is kérdés, de akár valakinek olyan élménye, tapasztalata van, amit szívesen megosztana, vagy tanúságtételként is megosztana velünk, aminek, tehát várjuk a hívását is. Tehát a remény az isteni erények közé tartozik, ugye a teológiában külön az erénytan is foglalkozik ezzel a kérdéssel. És hát hogy mi is az erény, ugye a keresztény felfogásban nem más, mint a személynek ilyen stabil, megnyilatkozású értéke, és aki birtokolja például ugye az igazságosság erényét, azért az élet minden helyzetében igazságosan ítél, vagy törekszik rá. Aki bátorság erényével rendelkezik, ugye az minden szituációban tud bátran cselekedni. Aki türelmes, ugye az a nehéz helyzetekben is tud így várakozni. Tehát az ember erények nélkül is emberinek nevezhető életet tud élni. Mégis, hogyha az erényeket birtokoljuk, vagy az erényekkel felruházza magát az ember, akkor egy olyan érték, vagy habituális érték birtokába kerül, amelyel egy sajátos többlethez juttatja a cselekedeteit. Mondjuk így, hogy minőségi többlet, vagy az életminőségnek a javítása. Az erény úgy alakul ki az emberi személyben, hogy hát gyakorlatilag sokszoros és ilyen tudatos begyakorlás által ugye kialakít egy állandó ilyen habitust vagy magatartás módot, és hát ennek következtében mondjuk így, hogy hát automatikusan cselekszik így, vagy másképp már nem is képes cselekedni. A hit, remény, szeretet, hogy az Istennel való kapcsolatunk meghatározó erényei, és hát mindegyiknél ki lehet mutatni, vagy hát egyértelműen beszéltünk az, hogy az Istentől felülről jövő ajándékként, mondjuk így egy kegyelem által belénkoltott ajándékként kapjuk, de hogy az emberi együttműködés is fontos, vagy szükséges hozzá. Ugye itt a begyakorlás, vagy a tudatosság kérdése, hogy bizonyos dolgokra, hát mondjuk így, hogy kötelezi ugye az üdvösségre meghívott, és az egyház közösségében élő embert, mint minden képességet, emberi képességet, ugye az erényt is gyakorolni, illetve fejleszteni lehet, és kell is. Hát, hogyha erényekről van szó, akkor a sajátos középértékről, mondjuk így kiegyensúlyozottságról is beszélni kell, ugyanis hát mint mindent, ugye az erények ellen is kétféleképpen lehet vétkezni, vagy túlzással, vagy hiánnyal. Erről majd később, hogyha lesz időnk, akkor még fogok beszélni. És hát, ahogy mondtam, mi ma a reménnyel, mint olyannal foglalkozunk, ahogy azt az első részben, a műsor elején a meghatározásoknál is hallottuk. És hát ugye itt, amit mondtam, hogy földi, ilyen immanens értelemben is lehetséges a reménykedés. Ugye Ernst Bloch, egy marxista gondolkodó, mondja azt, hogy a történelem, vagy a történelem tapasztalataira támaszkodva állítja azt, hogy a történelemben is ezt látjuk, hogy az embernek egyre inkább megadatik az idő előre haladásával, hogy embersége értékeit minél szélesebb körben érvényesítse, és ez a remény fogalomnál nem fölfelé, hanem előre tekintve alapozza meg az ember jövőbe való bizalommal, vagy bizalommal tekintsen a jövőbe, és hát ugye azt mondja, századok utánunk élők még inkább ki tudják bontakozatni az emberségünket, hogy ez is a reménynek egy megközelítése. Aztán Gabriel Marcel, egy egzisztencia filozófus, ő úgy határozza meg az embert, hogy reménybe beoltott létező. És hogy a létének az alapja az, hogy bármilyen helyzetbe kerül, vagy bármilyen állapotát meghatározó döntést hoz, hogy a remény valamilyen formában mindig jellemzi. Akár az iskolába kerüléssel, házasságkötéssel, hivatásválasztással, lehet ez egy munkahelyváltás is, egy költözés, de az ember folyton azt reméli, hogy számára többlet, érték, gazdagodás fog ilyen módon bekövetkezni. Akit ez az alap meggyőződés nem jellemez, ugye az könnyen elveszíti a saját létezésének értelmesnek tartását, vagy az élet értelmesnek tartását is. Aztán Teilhard de Chardin, francia, ugye jezsuita, ő egy nagyszabású vízióban összekapcsolta a teremtés történet igazságát és az evolúciót, és a felfogása szerint, ahogy az élet fejlődésének kibontakozását látjuk, hogy a szervetlenből szerves, az élettelenből élő, a tudattalamból tudatos. Nyilvánvalóan látszik rajta, hogy az ember felfelé, az emberi személy felé haladt, és hogy Krisztus feltámadásában a emberi természet átistenülését jelenti, tulajdonképpen az anyag megdicsült és eljutott a fejlődésének a céljához és az értelméhez. És hát az ő gondolata szerint Krisztus a világegyetem, a teremtés omega pontja, beteljesedése, és a reménykedő ember krisztusi feltámadásban való részesedés felé halad azáltal, hogy bizalommal tekint Isten ígéreteire, és aktívan közreműködik abban, hogy ezeket az ígéreteket meg is, vagy ezek az ígéretek meg is valósuljanak. Tehát látjuk azt, hogy ott van, hogy az isteni, de hogy ott van az ember részéről, hogy a remény nem egy ilyen passzív magatartás, hanem nagyon is aktív, ami a cselekedetekben is meg tud mutatkozni. Aztán József Piper, német morálteológus, ugye felsorolja azokat a kritériumokat, hogy egyáltalán milyen emberi magatartást lehetséges reménynek tekinteni. És hát azt mondja, hogy először is egy nagy valószínűséggel bekövetkező dolog iránti vágyat jelent, tehát nem reménynek, hanem sokkal inkább ugye ilyen illúziónak nevezhető az ő gondolata szerint az, hogyha valaki mondjuk egy lottófőnyereményben reménykedik, és hogy a reménynek ilyen reálisan megvalósulhatónak kell lenni, bár persze nyilván néha ez a lottófőnyeremény is bekövetkezik, de aztán, hogy a remény a jövőre még nem birtokoltra vonatkozik. Ami már a miénk, ugye abban nem reménykedünk. Aztán a remény valamilyen értékre, valamilyen jóra való várakozás. Ez az abban való meggyőződést akarja, hogy ami be fog következni, az boldogabbá teszi az emberi életet, hogy ugye egy minőségi töbletet jelent, azaz általa gazdagabbá és teljesebbé válik ugye ez a várakozó személy. És hát személyek esetében csak az ígérettevő szava hihetősége, reménykedő magatartás alapja. Ugye az a biztonság, hogy aki valamit megígért, ugye az nem csap be, az szava hihető. És hogy ez a bizalom aktivizálja ugye a reménykedőt, és tevékenyé teszi a várakozást. Ugye emberileg például ugye a születés előtt minden szükséges feltétel, ugye beszerzés a születendő gyermek számára, ez egy ilyen aktív, reménykedő várakozás, és aktívvá válik. Sőt, nem csak tevékenyé teszi az ígéret teljesedésére váró embert, hanem képessé is teszi, akár azért, hogy ennek érdekében ugye nehézségeket is elviseljen. És az emberi magatartás csak akkor nevezhető reménynek, hogyha birtokolja ezeket a felsorolt jellemzőket. És a remény keresztény fogalma, ugye a hagyományos teológia látásmódjában azt hangsúlyozza, hogy ezzel a minket segítő Isten minden hatóságába vetett bizalommal várjuk az örök boldogságot, és az örök boldogság elnyeréséhez szükséges eszközöket. A modern morálteológia ezt a fogalmat krisztocentrikus látószög hangsúlyozásával egészítik, ugye, ami Krisztusra irányul. Ez szerint a remény kegyelemmel belénk oltott erény, mely bizalommal teljes és tevékeny várakozás Krisztusban kapott, és a Krisztus által beteljesedő üdvösség elnyerésére. És hát fontos azt is megnéznünk, ha már teológiai értelemben vizsgáljuk a reményt, hogy hogyan is jelenik meg majd ez a Szentírásban, és egy rövid szünet után ezt is fogjuk tenni. Ott hagytuk abba, hogy ha már ugye teológiai erénye, mint reménye foglalkozunk, akkor fontos azt is megnézni, hogy mindez hogy jelenik meg a Szentírásban, akár az Ószövetségi, akár az Újszövetségi Szentírásban. És hát a remény az Ószövetségi Szentírásban ugye nem más, mint egy ilyen üdvös, kedvező eseményre való várakozás, ami közösségi és egyéni vonatkozásban is igaz. Ugye a szövetség vállalása ígéreteket tartalmazott, ugye a választott nép számára. Ugye az ígéret földje, Jahve oltalma, ugye a messiás, ugye a megígért messiás, és a remény annyit jelentett, hogy egyrészt bizalommal várakozni kellett ezeknek a beteljesedésére, másrészt pedig aktív módon, vagy aktív módon közreműködést is követelt ugye a néptől, hogy ezen javakra, vagy ígéretekre méltóvá váljanak. Ugye például a bálványimádás, ugye kétségbeesés kísértésének a legyőzése által is. Így a remény, az Ószövetség, ugye a közösséget, a választott népet összetartó erő volt. Ugye ott van az egyiptomi fogságban, majd a pusztai vándorlás során az ígéret földje volt, ugye a reménynek a tárgya, ami újra és újra erőt öntött beléjük, vagy kitartóvá tette őket ebben akár a fogságban, akár a várakozásban. Aztán a honfoglalással, ugye amikor megérkeznek az ígéret földjére, ez beteljesedik, de hogy onnantól pedig új veszélyek is jelentkeznek, mert hogy egyrészt le kellett győzni ugye a vakmerő reménykedés, hogy hát, hogy Jahve az, aki őket kiválasztotta, aki őket vezeti, de ugye Jeremiás prófétának ugye az üzenete is, ebben is meglátszik, hogy pusztán azért, mert Isten kiválasztotta ugye a népet, de hogyha ők nem tesznek erkölcsi erőfeszítéseket, akkor ennek mindig következményei vannak, és Jahve nem egy ilyen automatikus védelmet biztosít. Aztán ott van a babiloni fogság traumája, ugye a választott nép, hogy ezután a nép reménysége egyre inkább a messiás felé fordult, és mondjuk így, hogy eszkatologikussá vált, egy új szövetség felé, amely az egész emberiséget érinti. Az új szövetség gondolata íme jönnek majd napok, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Ugye nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem, hanem ez lesz új szövetség törvényemet a bensőjükbe adom és a szívükbe írom, Istenük leszek, ők pedig az én népem lesznek, ugye Jeremiás prófétánál olvassuk. És ugye ezeket az ígéreteket is tartalmazza. Aztán az egyetemesség gondolat, hogy örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján. A közösséget identitásában megtartó jó szövetség remény természetesen ugye azon a meggyőződésen alapult, hogy Jahve hűséges, azaz beteljesíti az ígéreteit. A babiloni fogság előtt inkább ugye a földi látószög, mondjuk így a földi látószög jellemezte ezt a reményt, hogy Isten evilági áldása és oltalma ugye mint egy meglátszik az ember jámbor életén. És hát ez az áldás ugye leginkább így a földi jólétben nyilvánult meg. Talán ennek a látásmódnak, vagy ennek a mentalitásnak ugye ilyen tipikus példája ugye Jób története. ugye ott elmondja ugye a panaszának Jobb, a panaszának a legvégsőkát, amely szerint ugye a halál mindent összezúz, és teljes reménytelenségben kell meghalnia, ugye amikor a nagy jólétből ugye a csapások alatt mindent elveszít. Majd aztán ugye az ő megpróbáltatásai véget érnek, és minden földi értékkel, mondjuk így, hogy Isten újra megajándékozza az ő életét, hogy egészséges lesz, vagyonos lesz, gyermekei születnek. De a babiloni fogság után egyre inkább ugye a halálon túlivá, vagy mondjuk így, hogy túlvilági, vagy eszkatológikussá vált ugye az egyénnek a reménye is. De ahogy a bölcsesség könyve is mondja, hogy úgy látszott a balgák személy, hogy meghaltak, távozásukat balsnosnak vérték, ők azonban békességben vannak, ha kint szenvedtek, és az emberek szemében reményük halhatatlansággal teljes. És ott a Krisztus előtti második század közepe felé, jött a makabeusi háborúk idején, pedig kialakul ugye a személyes halhatatlanságnak a hite. Ha valaki Isten ügyéért minden áldozatra kész, még akár az élete feláldozására is képes, az Isten feltámasztja. De megint ismerős lehet a makabeusok testvérek édesanyjának az ő történetük, amikor így biztatja ugye a fiait a vértanúságra, vagy a mártíromságra. Fiam, 4 irgalommal hozzám, 9 hónapig méhemben hordoztalak, 3 évig szoptattalak, ez idáig neveltelek. Kérlek, fiam, tekints az égre, a földre, és mindarra, ami bennük van, és értsd meg, hogy mindezt valamint az emberi nemet és Isten a semmiből teremtette. Osztoz testvéreid sorsában, és szenvedd el a halált, hogy egykor az irgalmasság idején testvéreiddel együtt visszakapjalak téged is. Olvassuk a második, Makabeusok második könyvében, és az ószövetségi remény eljut ugye a feltámadás hitébe vetett bizalomhoz is. Aztán az új szövetségi szentírásnak ugye az alap meggyőződés, hogy Jézusban beteljesült, és új értelmet nyert a remény is. Ugye a szinoptikus evangélium, vagy a Máté, Márk, Lukács, maga a remény szó nem szerepel, ugye a tartalma az igen, hogy Jézus beteljesíti az ember életét. Ugye Máté írja, az emberfiú eljön angyalainak kíséretében, és mindenkinek megfizett tettei szerint. Szent Pál viszont ugye a remény teológiai kidolgozójaként is számon tart, hogy olyan sokszor ír ugye a reményről. Az ő teológiájában a remény arra vonatkozik, ami majd eljön, és ez lesz a megváltás. Ezért várni kell a jövő ígéreteinek a beteljesedésére, hogy várakozásban is bizalommal kell lenni Isten iránt, aki ígéreteit ugye Krisztus második eljövetelekor fogja teljesíteni. Tehát a keresztény remény egyrészt ugye Krisztusban már beteljesedett, ugye a megváltás, ugye a feltámadás, másrészt pedig ugye ilyen eszkatológikussá vált, ugye a végidőkben nyeri el a maga teljességét. És a Szent Pál reményről írt tanításait, hogyha úgy összerendezzük, vagy szisztematikusan összegezzük, akkor azt mondhatjuk, ugye a remény alapja egyrészt Isten ígérete, ugye azt ugye második Tesszaloniki levélben, Isten, ami atyánk, szeretett minket, és jó reménységet adott nekünk. Tehát egyrészt Isten ígérete, másrészt pedig Krisztus, ugye megváltása. Isten örök szándékát Krisztusban valósította meg, és belé vetett hit által járulhatunk teljes bizalommal az Istenhez, az Efezusi levélben olvassuk. Tehát ugye ez a remény alapja, ahogy Szent Pálnál láthatjuk. A remény tárgya pedig ugye egyfelől ugye a kegyelmi előrehaladás, másfelől pedig ugye az üdvösség, amit az üdvösség elnyerése, ugye ami Krisztusban már a miénk lehet. És hát ennek a reménynek a jellemző vonása, hogy a bizalommal teljes, akár ugye a második Korintus levélben, hogy tudjuk, hogy a földi sátrunk leomlik, Istentől kapunk, nem emberkéz alkot, török hajlékot a mennyben, és ezért tölt el minket a bizalom. Aztán nem csak bizalommal teljes, hanem álhatatos is, ugye a római levél, hogyha reméljük, amit nem látunk, várjuk csak türelemmel. Valamint hát a Szent Lélekre alapozott. Ugye a remény nem csal meg, mert Isten szeretete kiárad szívünkbe a ránk árasztott Szent Lélek által, ahogy a római levél is írja. Szent Pál tanításában mindezekért azt mondhatjuk, hogy a keresztény remény ugye az öröm forrása is. Ugye a római levél, hogy legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban és álhatatosak az imádságban. És kifejezetten ugye a keresztény reményre Krisztus feltámadására épül. És hát talán ez a mondat, ez a római levél, legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, és állhatatosak az imádságban. Ha már ugye Placid atya történetével kezdtem, akkor itt most újra visszatérhetünk hozzá, hogy ugye mit írja, hogy ez az öröm, amit ott ez a szovjet író fogoly megtapasztalt, vagy csak látva azt, hogy ilyen körülmények között is ugye tudtak örvendezők lenni a reménységben, és hát béketűrők a nyomorúságban, és állhatatosak az imádságban, hogy hogyan is nyilvánul meg ez a gyakorlatban, a mindennapokban. És hát ugye Szent Pál, hogy mondja, hogy Krisztus feltámadásának ereje már működik abban, aki megkeresztelkedett és újjászületett Krisztus halálára és feltámadására, de még ugye nem teljesedett be. És Pálnál a remény, ugye ez a már, és már igenis még nem feszültségében létező realitás. És ez a zsidókhoz írt levélben pedig több ponton is ugye tárgyalja a reményt, ugye az nem más, mint bizalom, hogy alapja Krisztusnak a megváltása. Állhatatosságra van szükségünk, hogy elnyerjük az ígéreteket. De a legfontosabb kijelentése mégis az, hogy tartsunk ki rendületlenül reménységünk hitvallásában, mert hűséges az, aki az ígéreteket adta. Ugye ő Szent Pálnál ilyen formában találkozunk vele. Szent János irataiban a remény szó csak egyszer szerepel. Nézzétek, mekkora szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten fiainak hívnak, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten fiai vagyunk, de még nem nyilvánvaló, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy megjelenésekor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Mindaz, akit ez a reménység tölt el iránta, megszenteli magát, amint ő is szent. De hogy tartalmilag azonban nagyon sokszor szerepel a remény, mert hogy számtalan szó ír arról, hogy ugye a hívő már átment a halálból az életre, ugye, de a feltámadásra ugye még várni kell. Az újszövetségi szentírási adatok tartalma, tehát az, hogy Jézusban beteljesedett és befog teljesedni a keresztény ember reménye, és ez eredményezi azt, hogy kitartóan és állhatatosan várjuk reménységünk beteljesedését, és örömteli aktív várakozással készüljünk erre a beteljesedésre. Így találkozunk tehát a reménnyel a Szentírásban, az Ószövetségi, Újszövetségi Szentírásban, és hát egy rövid szünet után még ennek a reménynek egy kis ilyen teológiai reflexióját is megnézzük majd.
Csak rád figyel.
Itt van mindki, meghallott a hívó hangodat,
s Mária országában ünnepel. Jöjjön mindki, szomjas bennem, hűs forrás talál.
Irgalmasan hívsz, elénk siet. A kenyérben s a bor
az égig emel.
Krisztus király, üdvözítünk, arra kérünk, gyűjts minket egybe, kik sok felől jöttünk. Krisztus király, épül hulló tiszta forrás, jár át a lelkünk, hogy újjá szülessünk.
Asztalokhoz ültetsz testet, köztünk osztod el.
Örök áldozat nem múlik el. Küldetésül adtad ki benned, hisz, jót tegyen,
hogy a világban öröm hírt vigyen.
Krisztus király, üdvözít
testet, de éltes adj erőt.
Hogy a jó harcot mind megvívassuk érted,
hogy soha ne féljünk, hogy a mennyek országa köztünk legyen. Krisztus király, üdvözítő, Krisztus király, gyere minden lépedőrás, Krisztus király.
Tehát megnéztük azt, hogy a Szentírásban, hogy is találkozunk a reménnyel, és hát egy ilyen rövid teológiai reflex, ugye, hogy a szoros értelemben a remény hordozója, ugye az akarat, de hát valójában az amúgy, hogy a remény alanya, ugye az emberi személy. És hát az elsődleges tárgya, ugye az örök boldogság, hogyha már keresztény értelemben beszélünk róla, és ugye ebben benne van ugye a Krisztussal való egység, az Isten színelátása, és hát azért azáltal ugye a szeretteinkkel való elveszíthetetlen egység is, és hát a feltámadás reménye. Másodlagosan ugye a remény tárgyát, hát az örök boldogsághoz vezető eszközök is jelentik, itt a megszentelő és a segítő kegyelem, mert ugye a trienti zsinat ugye tanítja azt, hogy a megigazuláskor ugye mindhárom isteni erényt megkapjuk. És hát nem mind két megvalósulásban is megéli az ember, egyrészt ugye időszakonként küzdeni kell érte, mert hogy a megpróbáltatások vagy a szenvedések között ugye nem látszik, hogy Istennek mondjuk mi a szándéka egy adott nehéz helyzetben, legyen ez egy betegség, egy tragédia, egy veszteség, hogy mi a szándék ezeknek a megengedésével. És hát ugye fájdalmas és gondokkal teli ilyen, mondjuk így, hogy ilyen sötét élethelyzetek gyakran megjelenhetnek az ember életében. És hát a remény megtartásáért való küzdelem jellemzi ezeket az időszakokat, de hogy emellett azonban időszakonként, mint egy ilyen ajándékként is megéljük a remény másik, mondjuk így, hogy boldogító arcát, és ilyenkor az ember ugye teljes világosságban látja akár a saját életét, a szeretteinek az életét, és ez a Krisztusba vetett reménye ilyen rendíthetetlen biztonsággal ajándékozza meg, hogy akár másokat is képes vigasztalni. És hát ugye a Szent Pállal akár ilyen örvendező is tud lenni. És hát a remény motívuma ugye megint elsődlegesen ugye az Istennek az ereje, amely meg Krisztusban működött, és amely isteni erőforrásokat hát az egyház birtokolja, ugye Krisztus ránk bízza. Tehát Isten ereje, amibe belehelyezzük ugye a reményünket. És hát ott van akár ugye másodlagosként ugye egy ilyen, mondjuk így a szentek közbenjárása is, ugye ők nyilván elsősorban akár a szűzanya, ugye mivel Krisztus lelkületébe ugye beleöltöztek földi életük során, és Krisztus által az isteni életet elveszíthetetlenül már birtokolják az üdvösség állapotában, ezért ugye ezért hathatósan tudnak akár nekünk is segíteni, könyörögni értünk az üdvösségben reménykedő vagy oda tartó emberekben, tagokban. És hát ez is egy ilyen érdekes kérdés, hogy kiben található meg a remény, ugye, azt mondja, hogy minden hívőben, még a bűnösökben is, ugye a trienti zsinat hangsúlyozta azt is, hogy a remény a bűnösben is megmarad, mivel alapja a hit pedig ugye feltámasztható, és bármikor hatékony és gyümölcsözővé tehető, hogy annak számára, aki Krisztushoz elkötelezetten csatlakozik. Aztán a tisztulás állapotában lévő, ugye a tökéletesség felé haladó lelkekben is megvan a reménynek az erénye, mert hogy hiába bizonyosak ugye az üdvösségben, de hogy még nem birtokolják. És akkor ki az, akiben nem lehet jelen ugye a remény? Ugye egyrészt Krisztusban, hiszen isteni természetéből fakadóan, ugye állandóan folyamatosan élvezte ezt a boldogító színelástást. Aztán az üdvözültekben, hiszen ők már nem remélik az örök életet, hanem birtokolják. Aztán szintén nem lehet jelen a remény ugye a kározottakban, hiszen egyrészt ugye ennek alapja ugye a teológiai hit, hogyha hiányzik, másrészt azért, mert ugye számukra az üdvösség már nem elérhető. Ugye nem szabad azt elfejteni, hogy az érdemszerzés idejű, ez a földi élet ideje véget ért számukra. És hát azt mondja a teológia, hogy tudatosan és szándékos tévtanítókban, eretnekekben, valamint ugye a remény elleni bűnben levőkben sem lehet ez a természet feletti erény, remény valódi tartalma. És a II. Vatikáni zsinat, is következő fontos teológiai igazságokat erősítette meg a reménnyel kapcsolatban, hogy egyrészt azt mondja, hogy az egyház az azonos üdvösséget remélő közössége, Isten népe, egy, tehát közös a tagok méltósága és tökéletességre való meghívásunk is, ezért egy az üdvösségünk, reményünk és szeretetünk is. A remény alapja ugye a hit, amelyben folytonosan növekedni szükséges, egyház állandóan előre halad hitben, reményben és szeretetben, és mindenütt keresi és megtartja ugye az isteni akaratot. Aztán azt mondja, hogy a remény a jövendő dicsőségre irányul, mert az egyház tagjai akkor bizonyulnak az ígéret fiainak, a hitben és reményben felhasználják mindenkori jelen pillanatot, és türelmesen várják az eljövendő dicsőséget, ugye a Lumen Gentium dokumentum írja ezeket. És hát az egyház tanítása szerint közösségleg is és egyénileg is a remény erény erőt is biztatást ad ugye az örök élet távlatában. Ugye az egyház ünneplése által is, ugye remény hordozója és megjelenítője a világban, ugye a liturgia Isten múltban lezajlott üdvtörténeti beavatkozásait jeleníti meg, aktualizálja a jelenben, ugye miközben a beteljesedés az örök jövő felé halad. Liturgikus ünneplés, ugye a Szent Misa, azt mondjuk, ugye, hogy jelen valóvá válik, ugye Krisztus keresztáldozata. És hát az imádkozó egyház is ugye reménységről ad bizonyságot, hiszen így bízza rá mindig önmagát az Isten gondviselésére. És hát ez Bernard Hering hangsúly, hogy az egyház szentségei jelentik a szoros kapcsolatot, ugye a remény erényével, hiszen mindegyik szentségben Isten Jézus Krisztusban ajándékozott, mondjuk így, hogy töblete, ez a lét töblete adatik meg az embernek, hogy aki Jézushoz csatlakozva, az ő kegyelmével megerősödve az egyházban egyre inkább az örök jövő, az örök üdvösség felé halad. És hát talán arra már részletesen nincs idő, de hogy ugye a teológia hangsúlyozza, hogy remény elleni bűnökről is beszélhetünk, ugye ennek két vonatkozása van az erénnyel kapcsolatban. Ugye lehet, amikor hiányzik egy bizonyos erény, vagy amikor túlzásba viszünk egy bizonyos erényt, és hát a remény elleni bűnös tettek egyik, ugye ez a reménytelenség vagy kétségbeesés, ez lehet mondjuk így, hogy pozitív kétségbeesés, vagy megfosztott kétségbeesés, amikor a pozitív kétségbeesés, amikor valaki szándékosan lemond az üdvösség, vagy amikor azt úgy sem érheti el. Aztán lehet, hogy ez a megfosztott kétségbeesés inkább ugye ez a kísértésekre, a pszichés megingásokra jellemző, hogy aggályosság áll a hátterében, és ezért ilyen esetekben inkább lelki gondozásra, adott esetben szakemberre is szüksége lehet valakinek. És hát ez lehet ugye a hiánya, és hát a túlzása pedig akár a vakvenő bizalom, ugye másik fajtája, ami a reményen, vagy a remény ellen irányul. Ezekre most nem lesz annyira idő, de akár egy vakmerő bizakodás is ilyen súlyos eset lehet. De minden esetben ugye tekintettel kell lennünk az ember gondolkodásában, érlelődésre, meg előrehaladására is. Hát egy történettel kezdtük, ugye ott Placid atyával, és hát azt látjuk ezek alapján, hogy ugye ez a remény volt az, ami ott őket megtartotta, nem csak egy ilyen passzív várakozás, hanem egy olyan remény, ami hát ugye az aktivitásban, a cselekedetekben is megnyilvánult, és ahogy ugye hallottuk az elején, ugye, hogy ő maga mondja, fölbe gyökerezett a lábam Isten újabb csodájától, hogy az öröm is lehet Istenér, hiszen ők ott abban a táborban ilyen örvendezők voltak ugye a reményben, ahogy Szent Pál is biztat minket, és hát számunkra is ezt kínálja, ugye a remény erényében való megerősödés, hogy valóban tudjunk ilyen örvendezők lenni ebben a reménységben. Köszönöm a figyelmet!
A
megértés hullámhosszán Bakos Tamás atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szenti.